Köszöntelek benneteket Keresztelő János szavaival. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött szeretett fiától, Jézus Krisztustól, aki a dicsőség legyen mindörökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, köszöntjük szeretettel gyülekezetet, keresztelendő gyermeket, családot, akik elhozták a körünkbe Léhi Róránt, gyermeküket, Isten hozott minnyájatokat körünkben. Így készülve a keresztelésre dicsőítsük és magasztaljuk a mi Istenünket 431. számú énekünk éneklésével. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Feltámadt Jézus Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ehhez csatolom a következő igét a Lukács evangéliumából, mely így szól a harmadik fejezetéből, a 21. és 22. verseiből. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szülők, keresztszülők, kedves kicsi Lóránt, elérkezett ez a mai nap számodra és számotokra, mikor egy gyermeket valóban elhoztátok a templomba a gyülekezet közösségébe, hogy megkeresztelkedjem. Egy csodálatos történetet hallhattatok arról, amely magával, Isten fiával, Jézus Krisztussal történt. Még mielőtt valóban elkezdte volna földi útját, és még mielőtt hirdetni kezdte volna az ő országának, azaz Isten országának az eljövetelét, szüksége volt valamire, mégpedig arra, hogy ő maga is megkeresztelkedjen. Jézusról azt halljuk, hogy ő nem keresztelt. A tanítványainak adta át ezt a missziói parancsot, a tanítványait bízta meg azzal, hogy minél több embert tegyen az ő követőivé. Egy szóval mondhatnánk azt is, hogy Jézusnak is szüksége volt arra, amire ma minden embernek szüksége van. Mégpedig, hogy Isten népébe tartozzon, az ő családjához is tartozzon. Egy dolog a sok közül, hogy tartozik az ember egy családhoz, hogy vannak szülei, van édesanyja, van édesapja, vannak nagyszülők. Valóban földi értelemben egy csodálatos dolog, hogy az ember nem árva. Azonban egy másik dolog pedig, és ez nagyon fontos, hogy lelkileg se legyen árva ez a gyermek. Hogy lelkileg se hiányozzon onnan, ahova Isten szeretné őt hívogatni, szeretettel, megbocsátással, kegyelemmel és örömmel, mégpedig a saját családjába, Isten családjába. Nagy lehetőség ez most ma számotokra, hogy a vízzel való keresztelkedésnek tanúi lehettek, és az a gyermek részesület ebben a csodában és kegyelemben, és remélem, hogy nagy csoda lesz számotokra az is, majd mikor eljön az Úr az ő életébe, és bizony be akar az ő szívébe költözni, akkor nagy csodának lesztek ti is tanúi, és lehettek a megtérés csodájának, mikor nem csak vízzel, hanem tűzzel és lélekkel fog egy gyermek megkeresztelkedni. Ezt így mondja keresztelő János, én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam, ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Igen, minden ember életében, aki valóban megkeresztelkedett, és aki valóban hiszi, és majd kéri, és úgy van nevelve és neveltetve, hogy Isten közelében él, akkor eljön valóban az, aki tűzzel és lélekkel fog keresztelni, Jézus Krisztus, mikor megváltozik az élete, így a te életed is lóránt. Biztosan te is örülnél annak, hogyha a te szülőd, édesanyád vagy édesapád mondaná azt, amit az Atya mondott Jézus Krisztusnak, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Micsoda büszkeség, micsoda öröm, és hála hatja át az ilyen szülőt, aki így fordulhat oda gyermekéhez. Igen, igen, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Képzeljük csak el, testvérek, hogy ez az Atya az ő szent fiát áldozta oda értünk, akit így szeretett, akiről ezt a bizonyságot mondta, a fiúnak mondta, és a fiúról mondta, a saját fiának, és a saját fiáról, hogy te vagy az én szeretett fiam. És bizony, nem sokkal később, 3 év múlva pedig a kereszten fog állni ez a fiú, vállalva a szenvedést, a halált értünk, hogy mi éljünk. Milyen nehéz is ez egy szülőnek, milyen nehéz is ez valóban egy Istennek, hogy odaadja az ő egyetlen szeretett fiát. Mikor majd eljön a lélek az életetekbe, maga a Szent Lélek betölt benneteket Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, akkor ne felejtsétek el, hogy ti is adjátok oda egy gyermeket, valóban Istennek szent, kedves áldozatul, hogy életét adja Istenért, az ő országáért. Ne felejtsétek el ezeket a szavakat, amelyeket Isten helyez ma a szívetekre, mert ő maga is szeretné mondani a gyermeketeknek, és nektek is, mint az ő gyermekeinek, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus Krisztusnak adatott meg egyedül, először a világon az a lehetőség, hogy ő lélekkel keresztelkedett. Hallhatjuk, hogy galamb formájában szállt le a lélek erre a fiúra, Jézus Krisztusra, aki a Jordán vizébe alámerült. Neki adatott meg, hogy nem csak víz által, hanem lélek által is. És ezt szeretné nektek is ma odaadni, ezért szeretne ma benneteket is bátorítani, bíztatni, annak ellenére is, hogy ilyen kis nyűgös vagy. Téged ma Isten vízzel keresztel, de eljön az idő, mikor majd tűzzel és lélekkel fog. Ebben pedig nagy felelősségetek van, szülők és keresztszülők és gyülekezet, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mondja Jézus Krisztus. Engedjük, hogy a kis Lóránt is valóban ő hozzá menjen, hogyha Jézus így hívogatja őt és mindnyájunkat. Jöjjetek én hozzám mindnyájon. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, valljuk meg együtt, közösen, hitünket fennhangon elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők és keresztszülők, hitetek megvallása után most feleljetek együtt közösen a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha akarjátok, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most, Istennek népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, jelenlévő keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Válaszoljátok, ígérjük. Gyertek most, csendesedjünk el, vigyük az Úr elé imádságunkat egy gyermekért és családjáért. Istenünk, megállunk előtted, és meghajtjuk fejünket, látva azt és tudva azt, hogy itt van ez a gyermek, kit ma valóban a te karjaidba, tenyeredbe akarnak helyezni. Urunk, te látod, hogy milyen szándékkal állnak itt e szülők és keresztszülők, és milyen gondolatokkal állunk most itt mi, valóban Istennek népe. Te látod, hogy szükségünk van a te megbocsátó kegyelmedre, Szükségünk van a te szeretetedre, valóban ezt töltsön be bennünket a te lelked által. Kérünk így a gyermekért, hogy valóban úgy neveljék és neveltessék, hogy minél közelebb és közelebb kerüljön te hozzád, előtted és emberek előtt való kedvességben járva. Kérünk, Urunk, hogy küldd el a lelkedet, engedd, hogy betöltsön minket, hogy valóban mindnyájan mi legyünk a te szeretett fiad és gyermekeid. Mindezt Jézusban, a te egyszülött fiadban, ki önmagát adta értünk, hogy kiszabadítson mi bennünket e jelen való gonosz világból. Ámen. Léhil órán Isten népéhez tartozik.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az orcáját felatta, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet, boldogulját.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és vegyük elő éneklapunkat. Éneklapunknak azt az énekét énekeljük, hogy mindörökké hű az Úr. Mazarai Sándor presbiter testvérünk bizonságtételét hallgassuk meg, és jelzem majd, hogy a bizonságtétel után elénekeljük még egyszer ezt az éneket, akkor mennek ki gyermekeink gyermekfoglalkozásra, és kérem a szolgáló testvéreimet, hogy a kiáratnál a jövő heti gyermek délutánnak a papírját, szóróanyagát vigyék el, hogy megkaphassák a gyermekek.
Áldás békesség, kedves testvérek! Engedjétek meg, hogy pár mondatban néhány gondolatot elmondjak az utóbbi 21 évről, amióta megtértem, és Jézus Krisztust elfogadtam megváltómnak. 21 éve ez egy kisebb gyülekezetben, egy amerikai lelkipásztorokkal dolgozó gyülekezetben történt, és csodálatosnak tartottam akkor azt az üzenetet, hogy a kegyelem, a megváltás az egyedül Istentől jön. Én nekem semmit nem kell tennem, semmilyen cselekedetet nem kell tennem ahhoz, hogy ez megtörténjen, egyet kivéve természetesen, hogy Jézus Krisztust be kell fogadjam a szívembe. Ezt akkor meg is tettem, majd mondjuk úgy, hogy éltem az életemet tovább úgy, ahogy azelőtt. Vagyis elfogadtam, és szerettem volna megkapni a bűneimnek a bocsánatát, de nem kívántam lemondani még a bűneimről. Nos, ennek egy ilyen kettős élet lett a következménye, amit úgy tapasztaltam, hogy a tetteim, szavaim, gondolataim, indulataim nincsenek összhangban azzal, amit egyébként az Isten tiszteleteken, a bibliaórákon, abban az adott gyülekezetben hallok, amit olvasok a Bibliából. Ez természetesen feszültséghez vezetett, és nem tudtam ezzel mit kezdeni, nem tudtam magam megváltozni. Éreztem, hogy nem jól van ez így, de nem tudtam megváltozni. Az Úristen talán éppen ezért azonban mélységekbe engedett beleesni az életem különböző területein, aminek valószínűleg az ő terve ez volt, az lett a következmény, hogy újra és újra őhozzá visszarohantam. Akkoriban egy keresztény témájú könyvben olvastam arról, hogy a keresztény ember életében van a megtérés, amit követnie kell a megszentelődésnek. Ezzel a megszentelődéssel nem igazán tudtam mit kezdeni, sem azonosulni. Éreztem, hogy ez valahogy nincs meg. Egy Pál apostolnak az egyik levelében, a első korintusiakhoz írt levelében, a 6. rész 11. verséből talán jobban meg lehet érteni, hogy mire gondolok. A vers első mondata az, hogy ilyenek voltatok, pedig némelyek. Ez az ilyenek, ez arra utal, hogy az előző két versben Pál apostol felsorol számos vétket, bűnt, és kijelenti, hogy az ilyenek pedig nem örökölhetik az Isten országát. És a 11. vers pedig így szól, ez a Károli fordítás szerint, ilyenek voltatok, pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk lelke által. Azt hiszem, ez az ige nagyon jól elmondja, mi az a megszentelődés, amit a Károli fordítás még megszenteltetésnek nevez. Vegyük észre, hogy a három ige, amit szerepelt, mind a három a magyar nyelvtan szerint szenvedő szerkezetben van. Tehát nem én teszem, nem én szentelek meg bármit, nem én mosok meg bármit, hanem én megszenteltettetem. Én ezt elszenvedem, nyelvtani értelemben természetesen ezt a dolgot. Ez velem megtörténik, ezt valaki megteszi velem. És ki az? A mi Istenünk lelke által. Az Isten szent lelke teszi ezt velem. Most tehát a mélységeket az Úristen arra használta, hogy megszenteljen engem a lelke által. És erről szeretnék bizonyságot tenni előttetek, hogy az utóbbi 21 évben, hosszú évek alatt Istenen számtalan bizonyítékát adta annak az én életemben, hogy igen, a bűnöket meg lehet gyűlölni, a bűnöktől el lehet fordulni, meg lehet változni, pontosabban ő meg tud változtatni engem. És ezt még egyszer erről teszek előttetek bizonyságot, távol vagyok attól, hogy bármilyen módon is, bárkinél is jobbnak, szentebbnek, tökéletesebbnek tartsam magamat, hiszen többen ismertek engem, tudjátok, hogy milyen bűneim, hibáim, vétkeim vannak, de bizonyságot teszek róla, hogy más vagyok az Isten szent lelke miatt, és neki köszönhetően, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. És ezen az úton szeretnék tovább járni, és talán egy utolsó gondolat, hogy a hálaadásban szeretnék segítséget kérni Istentől. Mert az a tapasztalatom, hogy az Úristen a megszentelődést, megszenteltetést akkor tudja elvégezni, ha nekünk nyitott a szívünk, és hálával tudjuk ezt elfogadni, és a hála az, ami a hívő szívét cselekedetekre, változásra, Istennel való járásra indítja. Ezért azt kérem az Urat, hogy ebben erősítsen meg engem, és az egyik református énekünk, a 261. énekünk, amit Balassi Bálint írt egyébként, ennek az utolsó versét hadd olvassam föl, mert ebben kérek szépen további segítséget Istentől, többek között ebben, hogy mind holtomig szívem legyen víg téged magasztalván, mindenek előtt s mindenek fölött szent nevedet áldván. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.
Köszönjük a bizonyságtételt, és énekeljük még egyszer énekes lapunkról. Mindörökké hű az Úr! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Ezek után pedig kiméne, és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és mondta néki, kövess engem. És az mindent elhagyván felkelt és követi őt. És Lévi nagy lakomát készített neki az ő házánál, s valahogy nagy sokassága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek. És köztük az írástudók és a farizeusok zugolódtak az ő tanítványai ellen, mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? Jézus így felelt, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.
Foglaljuk el. Kedves testvérek!
együtt hallottuk és együtt olvastuk az igét. Ezen a mai napon a köszöntés is úgy hangzott. Keresztelő János hívja mindazokat, akik a Jordán gázlójához érkeznek, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Most pedig, ahogyan hallottuk Lukács evangéliumából Lévi történetét, Jézus Krisztus egészen konkrétan és egészen határozottan mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és ehhez hasonlítva önmagát elmondja, nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért, hogy megtérjenek és éljenek. Ha ma elgondolkodunk azon, hogy milyen véleménye van az embereknek az egyházról, akkor legtöbbször azt az ítéletet halljuk, hogy az egyház ítélkező. Megmondja, hogy mit, hogyan kellene tennünk, és megmondja, hogy ki az, aki ezeket a dolgokat rosszul, rossz időben és rossz helyen teszi meg. Legtöbbször az ítélkező egyház elutasítást is jelent. De ha jól belegondolunk a mai kornak a véleményébe, nem is az egyház ítélkező voltát emelik fel, mint kritikus hangot, hanem azt, hogy mindazok, akik az egyházhoz, egy közösséghez, egy gyülekezethez, és itt ebben a formában lényegtelen talán, hogy római katolikushoz, reformátushoz, evangélikushoz, baptistához, pünkösdistához tartozik-e valaki, hanem hogy kik azok, akik az egyházat alkotják. Valóban megkísérti a mindenkor hívő nemzedékét az osztályzásnak a pillanata. Hogy elmondja azt, hogy mi a jó és mi a rossz, ami ennél furcsább, hogy megfogalmazza azt, hogy kik a jók és kik a rosszak. Kik azok, akik jól gondolkodnak, és kik azok, akik rosszul gondolkodnak. Persze, hogyha önkritikusak szeretnénk lenni, legyünk azok ma, akkor néha ezt álságos módon, gőgösen, Pál apostol szavát kifordítva, vagy nem valva, mégis pajsként emeljük magunk elé, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Hogyha ez a gőggel keveredik, akkor a vesztünket jelenti. Ha az őszintességgel, akkor a gyógyulásunknak a forrása. Erről beszél Jézus Krisztus. Ez az a történet, amely Lévi esetében valóságá válik, és ez az, ami ma is valóságos lehet a 21. században, itt és most. Mert Isten nem táborokat keres, nem arról beszél, hogy vannak jók és vannak rosszak, hanem arról beszél az evangélium lényege, hogy Isten Jézus Krisztusban eljött értünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Éppen ezért az ember fia azért jött, múlt héten idáig jutottunk el, nagyon pontosan és nagyon határozottan, hogy megkeresse az elveszettet. A mai történetünk Kapernaumban játszódik. Kapernaum egy tó vagy tenger melletti kis város. Egy kereskedőváros. A várossal kapcsolatban még néhány információnk van. Az egyik információnk az, hogy Jézus egyébként a saját otthonának tekintette. Tudjuk, hogy Jézus Betlehemben születik, hogy gyermekkorát Názáretben éli, innen van az elnevezés, hogy a názáreti Jézus, de felnőtt életében otthonául mégiscsak Kapernaumot választja. Kapernaumból tanítványokat hív el, például Pétert. Otthon érzi magát ebben a városban. És ennek a városnak van egy ismert alakja,
Őt Lévinek hívják. Gyermekkoromban, amikor őrbottyámban egy-egy szeméről szó volt, volt néhány emblematikus arca, figurája a településnek. Az egyik például Tujú a szódás. Őt mindenki csak így ismerte a faluban, hogyha kerestünk vagy beszélgettünk róla, egyébként van becsületes neve is természetesen, Lagyászki Zoltánnak hívják, de mindenki a szódásnak nevezte. Mindenki tudta, hogy kicsoda. És mindenki tudta, hogy az utcával, a régi arójával kétszer dudál, akkor megérkezik a szódás. Lévi egy közismert, vagy inkább azt mondom, hogy egy hírhedt személyisége Kapernaumnak. Egyszerűen csak annyit olvasunk róla a Szentírásban, hogy vámszedő. Akik tanulmányozták már a Bibliának a világát, a kortörténetet, az tudja, vagy azok tudják, hogy ez nem csak egy egyszerű megjegyzés valakivel kapcsolatban, hogy vámszedő, hanem azt is mondhatnám, hogyha a végleteket fogalmazom meg, hogy hazaáruló. Aki eladta a lelkét. Pénzért. A római birodalom, ahogyan megszállta a különböző területeit a nagyvilágnak, a kialakított közigazgatási egységekre egy általános adót szabott meg. És az adóbeszedésnek a jogát, mondjuk így mai szóval, megpályáztatta. Kik azok, akik beszedik a szükséges adót? Nem volt hozzá ilyen értelemben vett hivatali apparátusa. Volt Rómának apparátusa, de az másra kellett. És két nagy bevétele volt a római birodalomnak, egyrészt a személyi jövedelmekhez és javadalmakhoz kapcsolódó adóbevétel, a másik pedig a római impériumot meghatározó utak használatából, kikötők használatából származó út, adó, illetve vám. Mikor és hol? Ennek azonban csak a mértékét szabta meg a római birodalom, hogy egy-egy területnek ennyit kell a központi kincstárba befizetnie, de a behajtás módját és a behajtott összeget azonban nem. A vámszedők tehát nem csak azért voltak hazaárulók, mert a megszálló hatalomnak a bérenceseivé váltak, hanem azért, mert a sajátjaik, a saját népüket kiszipolyozták, tönkretették. Sokkal magasabb adókat számoltak ki egy-egy kereskedésre, úton járóra, családra, mint azt a szükség megengedte volna. A publikánusok, így nevezték őket a római birodalomban, társaságot is alakítottak, és ezek közül voltak fővámszedők, és voltak olyanok, akik ott ültek az asztalnál, mint ez a Lévi nevű ember. Lévi értett a pénzhez, egészen biztosan. Azt is tudta, hogy mit jelent valakit adóssá tenni. Mit jelent valakibe elültetni azt a magot, hogy te tartozol nekem? És amíg nem fizeted meg az adósságodat, addig függő viszonyba vagy tőlem. Lévi játszott az emberek életével. Ő maga kézben tartotta a mindennapjaikat. Adós listákat vezetett. A római birodalomban tudjuk, hogy éppen Jézus születésekor is azért történik egy nagy összeírás, hogy a császár tudja, személyesen tudja, hogy kik lesznek majd azok, akik adó kötelezetté vagy adó alanyjá válnak. Lévi tudta, hogy hogyan lehet valakit befolyásolni, hogyan lehet valakit féken tartani, hogyan kell csak ránézni az utcán, hogy az illető rosszul érezze magát, tudja azt, hogy adósod vagyok. Hogy elveszett ember vagyok. Ő magát gazdagnak gondolta. Nem hitte, hogy adósa lenne valakinek is. Kedves testvérek, ha jól belegondolunk ebbe a képbe, az adósság képébe, akkor azt nem csak a pénzintézetek kapcsán értjük és tapasztaljuk, hogy van ma is adóssága az embernek, hanem tapasztaljuk a mi mulasztásainkban is. hány és hány olyan eset, hány és hány olyan pillanat van az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy tartozom valakinek, de már nem tudom kifizetni az adósságomat. De már nem tudom vele rendezni az ügyemet. Már nem tudom neki azt mondani, hogy bocsánat. Már nem tudom azt mondani, hogy szeretnék másképpen élni veled. Mert vagy megkeményedett valakinek a szíve, vagy lezárult az idő. Azt mondja a Biblia, hogy az idő azért gonosz, mert rohan, mert fut. Mert elveszi a kezünkből a lehetőséget. Elveszi a lehetőségét az adósság rendezésének. Hány és hány olyan perc, és hány és hány olyan pillanat van mindannyiunk életében, amikor ezt érezzük. Tartozom valakinek, tartozom a gyermekeimnek, tartozom a férjemnek, a feleségemnek, tartozom a szüleimnek, és tartozom neked, Istenem. Éppen ezért az apostol nem véletlenül mondja, hogy ma, ha Isten szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Mert ma lehet rendezni ezt a tartozást. Lévi esetében ez úgy történik, hogy Jézus megszólítja őt. El tudom képzelni azt a pillanatot, amikor valakihez hozzászólnak, egy olyan emberhez, akit kinéztek, akit átnéztek, akit semmiben nem becsültek, aki egy bírósági tárgyaláson nem tanúskodhatott, akit nem érintettek meg, aki nem mehetett be a templomba, aki nem hallhatott a kegyelemről, mert Dávidot nem engedték be a templomba. Nem úgy volt, hogy nyitva van az ajtó, gyertek, hanem nem, vámszedő, aki eladta a lelkét, eladta a népét, az eladta a hitét is, az nem kaphat kegyelmet. Annak az életében csak növekszik az adósság. Ezzel kell élnie. Ezt akarta, ezt főzte magának, ezt kell fogyasztania. Testvérek, Jézus azonban nem így gondolkodik az ember felől, hanem neki Lévi fontos, értékes. És megszólítja, jöjj, kövess engem, jöjj, hajd ott a te vámszedő asztalodat, jöjj, járj az én utamban. Vajon te, hogyha Isten egy ilyen lehetőséget kínálna neked, mit válaszolnál, mit tennél? Ha Isten ilyen személyesen szólítana élethelyzetedben, betegségedben, nyomorúságodban, örömödben, terheid közepette, azt mondaná, jöjj és kövess engem. Vajon elfogadnád-e kegyelmes szavát, elfogadnád-e kegyelmes parancsát? Mert Jézus szava teremt új élethelyzetet, semmi más. Lehet az embernek próbálkoznia mindennel. Lehet abban, hogy úgy kell fel, talán Lévi is megtette, hogy többet nem megyek be a munkahelyemre, többet nem vállalom ezt, elmegyek egy másik városba, ahol engem majd nem ismernek. De az élete akkor sem rendeződött volna. Az életrendeződés akkor és ott történik, amikor Jézus megszólít, és Jézus követésre hív. Vajon el tudod-e engedni mindazt, ami téged megkötöz, és el tudod-e fogadni azt, hogy Jézus azért hív, hogy elengedje az adósságodat, terheidet, hogy megbocsássa a bűneidet. Presbiter testvérünk bizonságtételében ez egészen nyilvánvaló volt. Ő elmondta, hogy elfogadta Jézusnak a hívását, de nehezen ment az első lépés, a második, a harmadik. Fölkelni és indulni, menni, mert a megszenterődés az nem egy helyben járást jelent, hanem hanem az úton való járást, a Krisztus útján való járást. Elfogadni az új élethelyzetet. Elfogadni az új életet. Csobánkán a bizonságtevő testvérünk azt mondta az új élethelyzetre, hogy elfogadni az új életpályamodellt, amit Isten készít számunkra. Jézus nem humoros ember, de Jézus tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Nézzétek, ott van egy megátalkodott, egy kitaszított, egy közösség nélküli magányos, azt mondja, jöjj, egészen új élethelyzetet teremtek, meghívlak az én országomba, meghívlak az én tanítványi seregembe, és új nevet adok neked. Lévi új nevet kap, az új neve Máté. Ő írja Máté evangéliumát. Ez a vámszedő. Ő írja le azt, hogy mit tapasztalt meg Jézusból, hogy hogyan lépett oda az emberekhez, hogy hogyan mondja el a hegyi beszédet. Ez a Máté írja le, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. A vámszedő, akinek az új neve azt jelenti, sokszor mondjuk itt keresztelőkor, de talán most még élesebben hat, hogy Isten ajándéka. Nagyon szépen hangzik ez. De hadd mondjam ezt egy picit másképpen. Egy fiskális szemléletű embernek, mert hogy egy vámszedő alapvetően egy fiskális szemléletű ember, aki a pénzzel gazdálkodik, ez nem csak azt jelenti, hogy az életem Isten ajándéka, hanem azt jelenti, hogy az életem Isten adománya. Az, aki eddig elszedte a pénzt, az uzsorát, aki lefölözte annak az extra hasznát, extra profitot gyűjtött be, annak azt mondja Isten a neved innentől kezdve azt, hogy Isten adománya. Hogy amivel eddig rosszul bántál az életed, azzal jól bánhatsz. Adomány lehet mások számára. Mert a megtérés az nem csak egy új nevet jelent, hanem egy teljes életváltozást is ad. Egy olyan életváltozást, amely valóság, amelyben igazzá válik az, hogy először Isten országát és Isten akaratát keresem, és a többi megadatik nekem. Hogyan történik mindez? Legyen az utolsó rövid gondolat. A Szentírásban van egy másik vámszedő, az ő nevét nem ismerjük. Minden esetre Jézus példaként állítja. Hasonló a helyzet, mint itt Lévi Máté esetében, hogy a farizeusok és az írástudók, azok zúgolódnak, hogy hogyan mehet be egy bűnös emberhez, hogyan vállalhat vele közösséget, asztalközösséget, ráadásul a megtért bűnösnek a barátaival, ezt most nem tudjuk kifejteni. Ebben a történetben két imádkozó lélek jelenik meg, egy farizeus, aki bemegy a templomba, hálát ad Istennek azért, hogy mennyi ajándékot kapott tőle, hálát ad, hogy mennyi mindent tud tenni Istennek, hálát ad, hogy mennyi adományt tud letenni az Úr asztalára. És közben, ahogyan a hálaadásával eltelik, az önmaga dicsőségével betöltődik, észrevesz valakit a sarokban, egy vámszedőt, aki pedig nem látványosan, hanem bűnbánattal a mellét veri, és azt mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. A változás itt és ekkor kezdődik. A másik publikánus vámszedő imájával, Isten, légy irgalmas nékem. És hogyha az ember őszintén elmondja ezt az imádságot, meghallja Jézus szavát, és kész a lépések, a követés megtételére, akkor egészen új élethelyzetbe kerül. Erre hív, és erre vár téged, megváltó Urad, Jézus Krisztus. ő elrendezte minden adósságodat. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 300. dicséretünket keressük meg, 2. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük a te hívásodat. Köszönjük azt a szót, amely egészen új élethelyzetet teremt. Köszönjük, hogy ez nem a mi belső énünknek képzelgése, hanem a te valóságos hangod és szavad. Köszönjük, hogy új élethelyzetet teremtettél egykor, és új élethelyzetet teremtesz ma is. Köszönjük, hogy hozzád hívsz, hogy életváltozásunk, megtérésünk lehessen. Hogy mindaz a sok-sok adósság, amelyet mi magunk halmoztunk fel, azt te a kereszten elengedd. Nem egyszerűen és nem potyán teszed ezt, hanem fiadat oda szegzed a keresztfára, és átszúrod, átdöföd az adós levelet, hogy nem tartozunk már semmivel néked. Urunk, add, hogy drága kegyelemért mi újra és újra hálát adjunk neked, és köszönjük, hogy ezt ingyen készített számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, kicsinyeiért és nagyjaiért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most vannak itt először ebben a hajlékban. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik kórházi ágyakra készülnek, vagy kórházi ágyakról tértek haza. Imádkozunk hozzád a betegekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedőkért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, azokért is, akiknek szívében gyász és fájdalom van. Szent lelked vigasztalja és erősítse őket is. Könyörgünk hozzád, Urunk, a kicsiny gyermekekért, azokért a megszületendő életekért, akiket édesanyjuk még szívük alatt hord. Te légy, Urunk, a vajúdó, szülni készülő édesanyákkal, testvéreinkkel. Te légy, Urunk, azokkal a családokkal, ahol a gyermekek iskolába indultak az elmúlt napokban. Te légy, Urunk, mindazokkal, akik óvják és védik a mi életünket. Te légy, Urunk Jézus Krisztus, mindazokkal a testvéreinkkel, akik azért dolgoznak és fáradoznak, hogy most mi itt biztonságban lehessünk, akiknek ügyeletük van, akik szolgálnak és óvnak, védenek bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Könyörgünk a jövő heti alkalmakért, Isten tiszteletért, közénk érkező zilaki testvéreinkért is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most ki csendes imádságát mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel és tisztelettel hirdetem ma délutáni gyülekezeti alkalmunkat, melyet a pomázi Pili Szentkereszti szurdokban fogunk megtartani. Néhány éve gyülekezetünk születésnapja közelettével együtt lehetünk egy családi délutánon a szurdokban. 15 órakor kezdődik majd alkalmunk. Köszönettel fogadjuk testvéreink süteményes adományát, és azt is, hogyha valaki egy kis vizet hoz marmonkannában. Egyetlen egy technikai problémánk adódott még, az utánfutó kérdése, ha valaki egy 100 cm széles utánfutót tudna kölcsönözni 2:30-tól mondjuk 7 óráig, azt köszönettel elfogadjuk. Köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Amint láthatják testvéreink, templomunk felújítása folytatódott, most már itt a Kossuth-Lajos utca felől is elkészült a vakolat, az új vakolat zöme. A munkák folytatódnak, köszönjük testvéreink minden anyagi támogatását. Psalmos kórusunk szeretettel hívja és várja az énekelni szerető testvéreket a kórus munkájába. Kérek mindenkit, hogy ne féljen, nincs meghallgatás, hanem Isten dicsőségére való ének van. Ezt szeretettel ajánljuk mindenkinek. Felnőtt konfirmáció oktatást hirdetek, mely szerdánként lesz két hetente. Az első alkalom szeptember 30-án lesz, és a jelentkezési határidő 25-e. Hálaadó istentiszteletre hívnak bennünket szadai testvéreink. Szeptember 27-én 15 órakor iktatjuk be a gyülekezet új lelkipásztorát, Sándor Leventét. Őszi családos hetünket is hirdetem a Sionhegyére, október 2-a és 4-e között lesz Tahitótfaluban. Az Ars Sacra hét alkalmai közül kettő lesz templomunkban, szeptember 23-án 18 órakor Kulin Ferenc előadása lesz a gyülekezeti házban, egészen pontosan 25-én pedig a Pretorius Kamara kórus koncertje templomunkban. Két évente énekkarunk vendéglátja az Ilahi Református Szent Simonlár Albert vegyeskart. Testvéreink jövő héten pénteken 18-án érkeznek Pomázra. Arra kérjük testvéreinket, hogy a szeretett vendégséghez egy kis süteménnyel és gyümölcsel járuljanak hozzá, amely majd szombaton 18 órakor lesz. Kérem, hogy kerüljük a habos és krémes süteményeket még. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. augusztus 26-án életének 77. évében elhunyt Demeter Levente presbiter testvérünk. A család kérésére presbiter szolgatársunkról a tegnapi napon 17 órakor tartottunk megemlékezést itt templomunkban. Istenünk vigasztalja a gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 7 órakor diakóniai megbeszélésünk lesz Pomázon. Pénteken elkezdődnek a konfirmációs órák, a kis KT 16 órakor, a nagy KT 17 órakor, az ifjúsági óra pedig 19 órakor kezdődik. Filmet fognak nézni fiataljaink. Vasárnap 9 órakor missziói istentiszteletünk lesz Csobánkán és Pomázon, közöttünk szolgál Püsök Sándor Csaba, Zilahi lelkipásztor és a Szent Simonnál Albert vegyeskar. Jövő héten délután 15 órától gyermekalkalmat szervezünk, kreatív foglalkozást gyermekeink részére a gyülekezeti házban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra. Testvéreim, az hirdetésekkel istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a 299. dicséretünket keressük meg, amely Jézus hívásáról szól, egy másik tanítványt hív Jézus Andrást, András pedig mindenki mást hívott Jézus Krisztushoz. Az első, második versszakát énekeljük, és az utolsó, ötödik versszakot. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istenet töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tényleg engedjétek meg, hogy még két dolgot hadd hirdessek. Az egyik, hogy az éneklapokat, azokat vigyük el bátran magunkkal, tegyük az énekeskönyvünkbe, és aki jön délután, az kérem, hogy hozza magával a szurdokba is, mert énekelni fogjuk. A másik pedig, engedjétek meg, hogy egy kis történetet hadd mondjak az istentisztelet végére. A templomunk felújítása kapcsán szó esett arról, hogy amikor kicseréltük az ablakokat a parókián, az ablak keretek is kijavításra kerülnek. Megbeszéltük a vállalkozóval, hogy ezt a munkát elvégzi. Múlt héten azt mondta a vállalkozó, megelőző pénteken, hogy eljönnek, leveszik a nejlonokat, és helyreállítják az ablakkávákat. Nos, csütörtökön megérkezett valaki, aki helyreállította az ablakkereteket, majd távozott. Másnap találkoztam a vállalkozóval, és rám nézett, azt mondta, no lám, tiszteletes úr, megcsináltatták az ablakkávákat. Nos hát, jelzem, hogy nem mi voltunk. Egy angyal volt. Az Isten angyalainak pedig nincsen szárnya. Úgyhogy ezúton is köszönjük annak, aki ezt elvégezte. Meggyőződésünk volt, hogy a vállalkozó készítette, ezt valószínűleg Isten rendezte így. Köszönjük annak, aki ezt megtette, vagy megtetette. Isten áldja meg az ön munkáját. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.